Mennyei Atyánk, kérünk a mostani reggelen is a Te jelenlétedért, és Te látod a mi megrendültségünket, Te látod azt, ahogyan az elmúlt héten is szembesülnünk kellett azzal, hogy valóban milyen fűszál és porszem is az ember. Te látod, hogy valóban lépten nyomon szembesülnünk kell mulandóságunknak a megtapasztalásával. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy ebben a mostani állapotunkban hirdettest a Te veled való kapcsolatnak az örömteli bizonyságát. Hirdettest, hogy valóban van ezen az életen is túl egy élet, egy nagyobb, egy igazibb, egy valóságosabb és teljesebb, boldogabb élet. Ezt állítsd elénk, lépten nyomon, ebben erősíts meg bennünket, kérünk téged, hogy a Te szent lelked is most erre vezéreljen. Amen. Mai napra rendelt ige szakaszból szeretnék három verset felolvasni, Máté evangéliumának a 6. részéből a 19-től a 21-ig terjedő verseket. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és a tolvajok nem ássák ki és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Kedves testvérek, a mai napra rendelt ige szakasz nyomán három történet jutott eszembe, amelyeket így, mint egy így elém hozott az erről az igéről való gondolkodás. Az első történet egy legendás történet, mégpedig egy apostolhoz kapcsolódik, Tamás apostolhoz. Tamás apostolról ugye a Szentírás lapjain nem olyan sokat hallunk, de mégis Indiában, Indiának a déli vidékén, Malabár tartományban az ott élő keresztjének, magukat Tamás keresztjéneknek nevezik, és ezt az apostolt tartják az ő apostoluknak. És valóban minden kétel felett állhat az, hogy már az ő életében, ő idejében eljuthatott a kereszténység erre a távolinak mondható területre. És ott a Tamás keresztjének között sok legendás történet kering ezzel az apostollal kapcsolatosan. Az egyik szerint pedig, hogy a legenda ezt is tudni véli, ez az apostol egy építő mester volt, valamelyest akkor így egy picit így színesebben is látjuk az ő ilyen műszaki értelmiségi és mindent megkérdelező valóját. És ezt az építő mestert, Tamást, az egyik helyi király a szolgálatába állította, mégpedig egy hatalmas nagy palotának a megépítésével bízta meg. És ráadásul ilyen előfinanszírozásos volt ez a projekt, a pénzösszeget is, ami a palota megépítéséhez kellett, odaadta az apostolnak. A pénzből azonban nem lett palota, Tamás a pénzt szétosztotta a szegények között, ezért a király őt börtönbe vetette. Nem ez a történetnek a vége, hanem az, hogy meghalt a királynak a testvére, Tamásnak, és itt jön be persze előteljesen a legendás részlet, Tamásnak a imádkozására feltámad ez a testvér, és arról beszél a királynak, hogy hát amikor a mennyországban járt és kelt, akkor ott egy hatalmas nagy palotát látott, és kérdezte, hogy kié az a palota, és mondták neki ott az angyalok, hogy hát ez a testvéré, a királyé. Tehát értsük úgy, arról akar szólni ez a legenda, hogy azzal, hogy Tamás nem e világon épített palotát a királynak, hanem szétosztotta ezt a vagyont a szegények között, a mennyben épített neki egy lakhelyet. A földi kincset, mint egy mennyei kincsé transzponálta át. És valóban eléggé naív és legendás módon ennek az igének az üzenete van valahol ott ebben a történetben. Persze, amikor most ezek a történetek elénk kerülnek, akkor nem csak az kerül elénk, hogy miről szólhat ez a történet, hanem az is, hogy miről nem szólhat ez a Jézusi ige. Mégpedig hát érezzük azért, hogy nem erről kíván azért ez szólni. nem arról, hogy mintha egyfajta matematikai arányosság lenne, ami itt a Földön elkövetett jó cselekedeteink, meg adományaink között, meg a között, ami az isteni jutalmazás, a között, ami a mennyei kincs, ami a mennyek országában, hát ilyen érdekes módon, mint egy várhat bennünket. A Jézusi mondásnak a lukácsi változatában az is ugye ott van, hogy adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek, sokkal inkább, mint egy erre való válasz, ennek egyfajta naív interpretációja, ez az előbb felolvasott legenda. De ami itt a Földön 1%, az a mennyek országában nem feltétlenül 1%, valóban nincsen arról szó, hogy aki mondjuk e Földön jót tesz, adományoz, adakozik, az mint egy az egyben elvárhatja az Istennek a hozzáfordulását, az Istennek a vele kapcsolatosan jó téteményét. És olyan szempontból is mondjuk tévútra vezető ez a fajta gondolkozás, vagy hogyha elindulunk ezen az úton, mert hogyha ezzel számolunk, hogy minthogyha átválható lenne isteni kegyelemre a jó cselekedet, akkor már is ott tartunk, ugye, akár a jó cselekedetek kincstáránál, ahová elfajult ez az egész gondolatisága a középkorra, annál, hogy igazából nem pusztán csak, hogy jó, hogyha ezeket a földi kincseket, mennyeiekké tesszük, hanem egyfajta szükségesség is ez. Valóban ezek mind kellenek, ezek szükségesek ahhoz, hogy az embernek lakhelye, helye lehessen a mennyben. Ezek által mintegy megszerezheti, kieszközölheti számára, maga számára az Istennek a kegyelmét. És akkor már ott tartunk annál tanításnál, annál a gondolatiságnál, ami ellen ugye a farizeusok esetében Jézus is felemeli a szavát, és hát a középkori egyház esetében pedig református elején is felemelték a szavukat. Nem erről van tehát itt szó, az első történetünk egy ellen példa volt. Nincs arányosság az emberi cselekedet és az isteni szándék, az isteni jutalmazás között. Tehát akkor miről is van itt inkább szó? Lukács evangéliumában ezen Jézusi mondásnak a szövegkörnyezetében található meg a bolond gazdagnak a története, példázata. Ismerjük ezt mindannyian, és ennek a történetnek mintegy a tanulságát így foglalja össze Jézus, magának gyűjtött, és nem az Isten szerint volt gazdag. Nem az Isten szerint volt gazdag, magát akarta bebiztosítani, a maga földi szükségeiről akart elsősorban és igazából kizárólagosan gondoskodni. És úgy gondolta, hogy ha ez megvan, akkor minden megvan. Ha pénz van, minden van, hangoztatta számomra egy külföldi amerikai magyar atyafi, és valóban látszott az, ahogyan teljesen szét van esve az élete, családja teljes válságban, tényleg, tehát olyan zűrzavarok voltak, hogy a rendőrséget kellett oda sokszor kihívni, mégis pénz az volt, pénz van, minden van, hangoztatta, de mégis ami ott volt, az pusztán csak egy kikozmetikázott, cicomázott emberi nyomorúság volt. Magának gyűjtött, és nem az Isten szerint volt gazdag. A teológiai felvételi hét alatt egyik este a szervezők levetítették nekünk Bereményi Gézának az Eldorado című filmjét. Máig sem tudom hova tenni, hogy igazából miért, de lehet, hogy azért, hogy most ez előkerülhessen, mint illusztráció. Ha ismerjük ezt a filmet, ez egy ilyen híres, hírhet film volt a 80-as éveknek a végén, az 56-os forradalom is benne volt, és akkor éppen ezért valamelyest olyan kihívónak, meg botrányfilmnek számított. És ez a film pedig egy ügyes emberről szól, egy olyan emberről, akit mi is szoktunk általában magyarok leírni. Egy ügyes valaki, aki a II. Világháború alatt elsősorban a feketézéssel, üzérkedéssel hatalmas nagy vagyonra tesz szert, nagyon ügyes módon ugye ezt a vagyont aranyban tartja, rejtegeti, erre is utal a filmnek ugye ez az Eldorado címe, de egyébként egy nagyon szerény, visszafogott, már-már szegényesnek tűnő életmódot folytat, mindenki titkolja ezt a hatalmas nagy vagyont, mert hát ugye ezt ismerjük, hogyha ez kitudódik, akkor irigye is lesznek és megfoszthatják tőle. És ennek az embernek, aki Teperjes Károlyt alakít ebben a filmben, a gondolkodását az anyagiasság hatja át. Mindebből anyagi hasznot remél, mindenre úgy tekint, mint a tulajdonára, legyen az a felesége, vagy a nála nevelkedő unokája, egy igazi, modern, gazdag ő igazából. Úgy gondolja, hogy tényleg az életét, a vagyona tarthatja meg, és egy ideig azt láthatjuk, azt példázza a film, hogy ez így is van. Az 50-es éveknek a vészkorszakában is a pénz beszél. Meg lehet kenni bárkit is, egy-egy aranyrög, egy aranyrúd, az mindent el tud intézni számára. És aztán a forradalom idején halálos sebet kap, és a halálos ágyán pedig igazából nincsen senki már mellette, a családjából egyedül ugye az unoka, akinek a narrációjában az egész történet elénk kerül, és ott pedig megint előkerülnek az aranyrudak, és próbálja azt ugye az orvosnak adni, hogy segítsen, hát itt van érte a fizetség, itt van érte a hálapénz, és az orvos pedig szétteszi a kezét, nem tud segíteni, és azt ajánlja neki, hogy imádkozzon. És az ember pedig nem tud imádkozni. Nem is azért, mert hogy ő nem került kapcsolatba hittel, vallással, Istennel, hanem azért, mert ő nem szokott ahhoz hozzá, hogy kérjem. Ő ahhoz szokott hozzá, hogy szerezzen, ahhoz szokott hozzá, hogy elintézze a dolgokat, ahhoz szokott hozzá, hogy az ő életét a földi vagyon tartja meg. És ez a hatalmas tanulság, az igazi kincs, az nem megszerezhető, nem ügyességgel, emberi ügyeskedéssel kivívható, az igazi kincs csak ajándékba kapható meg. Az igazi kincset ajándékba lehet kapni, elkérni lehet, és alázatos szívvel várni. És a harmadik történet pedig, amit elétek szeretnék hozni, az azt akarja illusztrálni, hogy ennek a mennyei igazi kincsnek van azonban egy evilági hozama, evilági profitja. Állandó téma manapság ugye a kötelező olvasmányoknak a kérdése, külszívű ember, fiai, légy jó, mint halálig. Épp a napokban is elém került egy cikk ezzel kapcsolatosan, hogy be lehet-e vasaltatni ezeket az olvasmányokat a mai modern fiatalokon, és akkor ott van a kincskereső kisködmön is, szabad-e olvastatni ilyet a gyerekekkel, nem sérülnek-e meg túlságosan, és nem éri-e őket mondjuk valami túlzott és túl mély érzelmi hatás. Nekem nagyon nagy kedvencem volt a kincskereső kisködmön, nem kell bemutatni ezt a regényt, Gergő ugye a főszereplője, és neki pedig az édesapja egy kis ködmönt készít, és elsősorban persze azért, bár én gyerekként ezt nem fogtam akkor fel, hogy vigyázzon erre a ködmönre, ugye hát azt a tanácsot adja a gyerekének, hogy hát nem szabad ugye a ködmönt szaggatni, vagy túlzott használatnak kitenni, hanem amikor, mint egy normális használatban, az ugye elhasználódik, akkor van benne egy tündér, az kiszabadul, és egy hatalmas nagy kincshez juttatja a kisfiút. És Gergő innentől kezdve a kincsre fókuszál rá, csak erre gondol, a kincs utáni vágy, az, ami meghatározza az életét, és teljesen egyetértünk azzal, és tényleg a szívünk is kívánja, hogy bárcsak kapna valami földi kincset. Az édesapja meghal, az édesanyja egyedül neveli őt, tényleg ő egy olyan valaki, aki rá szolgálhatna, vagy rá tehát őszintén gondolhatnánk azt, hogy igen, ő joggal megkaphatná ezt az evilági kincset is. És a regény végén pedig Gergő egy iskolai versenyen megnyer egy távcsövet, de csalással nyeri ezt meg. A lelkiismeret furdalja, és elviszi ezt a távcsövet annak, aki ezt jogosan megnyerte az öreg küsmödi unokájának. Rövidre zárva a történetet, az öreg küsmödi egy nem használt bányában lakik, és amikor Gergő elviszi ezt a távcsövet, akkor belobban a sújtórég a bányában, a küsmödi a halálát leli ebben a robbanásban, de a távcsővel együtt Gergő épp ráesik a küsmödi unokájára, és így mind a ketten életben maradnak. A ködmön szétszakad, a tündér, kiszabadul, Gergő meglelheti a kincset, de a kincs nem az, amire ő számít. Nem földi, e világi kincs, amire eredetileg áhítozott, hanem az igazi kincs az az, hogy ő megváltozott. Hogy eddig tényleg úgy gondolta ő is, hogyha a földi életben be vagyok biztosítva, hogyha az e világi kincsem, megélhetésem rendezve van, akkor bizony minden rendezve van, de mégis meg kellett azt tanulnia, hogy az igazi kincs az az, hogyha le tud mondani a távcsőről, le tud mondani a földi kincsről. Fel tudja áldozni magát, és így védeli a másikat. Megtanulta, hogy az igazi kincs az, ha le tudunk mondani az önszeretetünkről, le tudunk arról mondani, hogy mindig magunk körül forogjon az életünk, az igazi kincs, az önzetlen, önfeláldozó szeretet, az igazi kincs az, ami Krisztusban jelent meg ezen a világon. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, ha valaki életét adja a barátaiért. És három történetet ígértem, de hát három a magyar igazság, egy a ráadás, tényleg egy rövid, friss élmény még a végére. Nem sűrűn szoktam rádiót hallgatni, tegnap Sárospatakra mentem egy konferenciára, aznap jöttem, mentem, este fele, éjszaka a Petőfi rádiót hallgattam, és megütötte a fülemet egy új szám, és ez volt a refrénje: mondd neked, mit jelent, hogy annál nagyobb szeretet nincs, mint ha másokért önként adnád az életedet. Ige magvacska, mondaná Justin mártír. Az evangélium üzenete, mint egy kicsendül, egy világi énekből, egy világi interpretációból, ki tudja milyen úton és módon jutott el ehhez a most trendi énekeshez ez az üzenet, de mégis ezt sugározza, és ezt adja ott tovább a rádiónak a hullámai. És milyen szép jele ez annak, ahogyan az Isten munkálkodik, de milyen szép jele ez annak, ahogyan ez a világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését, várja ezeket az igei üzeneteket, ezeket a krisztusi életre vezető szavakat. Várja azt, hogy valaki ezzel eléje lépjen, erről szóljon, erre vezesse őket. Hogy bizony van áldozatot hozó, bizony van az önszeretetnek a csapdájából kilépő élet. Van ezen a földi léten túlmutató, magasabb értelmű élet. Van mennyei kincs. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyám, te látod azt, hogy valóban milyen sokszor járjuk az életünknek az útját lelkiekben, földre szegezett tekintettel, és milyen gyakran elfeledkezünk arról az igazi küldetésről, amire te megragadtad a mi életünket. És milyen sokszor mi, akik magunkat a tiédnek valljuk, és mint egy erre a földi létre rendezkedünk be, ehhez alkalmazkodunk, ennek törvényszerűségeihez, körülményeihez szabjuk magunkat, ítéleteinket, gondolkodásunkat. És te látod, hogy néha-néha eszünkbe jut, hogy az igazi kincs, amire vágytunk, amiért porig égtünk, az már végül is nincsen meg. Itthon vagyunk a világban, de mint egy kiebrudaltuk saját magunkat a mennyből te veled való közösségnek a megtapasztalásából. Köszönjük, mennyi atyánk, azonban azt, hogy te lépten nyomon újra és újra hozzánk érsz, és felénk nyúlsz, és mint egy bennünket figyelmeztetsz, és emlékeztetsz arra, hogy igen, a mi életünk több lehet, mint hétköznapi rutinos feladatoknak a robotszerű elvégzése. És több lehet, mint e világi vagyonnak, e világi bebiztosítottságnak a hajszolása. Kérünk téged, hogy valóban a mi életünk, a mi értékítéletünk, a mi szándékaink egyre inkább mozduljanak el a te országod értékeinek az irányába. És add meg azt, hogy valóban mi is megláthassuk azt a hatalmas nagy szeretetet, ami megnyilvánult hozzánk is, a te fiadban, Jézus Krisztusban. És mi is tudjuk az ő példájából követni az önfeláldozásnak, magunk szeretetének, a háttérbe szorításának a cselekedeteit. Erre segíts bennünket, emberi próbálkozás, ehhez mind kevés. Kérünk téged és a te szent lelkedet, hogy ő legyen ebben, ami társunk, sőt, igazából, ami vezérlőnk, és aki bennünket nem csak indít, hanem segít és kísér, hogy mindezt véghez vigyük, és ezekre eljuthassunk. És kérünk most is, e helyről is, a te feltámadásodnak a boldog örömhíréért, kérünk téged most ebben a megkülönböztetett helyzetünkben is, friss gyászunkban is, kérünk téged, hogy valóban megláthassuk, valóban érzelmünknek, lelki világunknak a legmélyén ott lehessen, és ott érezhessük meg, hogy te vagy, és te számunkra is, és szeretteink számára is kínálod, adod, ajándékba nyújtod az örök életet. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene, szentel meg minket mindenestől, hogy a mi egész valónk, mind lelkünk, mind testünk fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusunknak eljövetelére. Amen.